reggeli személy.
Farkas Zoltán a vendégünk. 94 milliót mi már itt a Klubrádióban kerestünk. Most keresünk meg 200, 400 vagy 500 milliárdot közösen, amelyik, de lehet, hogy 1800 is van ez, ami a Nemzeti Bank környékén. Hát azt nem tudom, hogy mind eltűnt-e. Te szoktál a Paksi Csőszkunyhóban Kovács Petrával találkozni?
Nagyon kíváncsi lennék, hogy ki. Ugye azt mondják, hogy ő maga Matolcsi Ádám, és ő vezényelte ezeket a manővereket, csak azt nem tudom, hogy te hol olvastál ilyeneket.
A Válasz Online.
Nem. Mert én megnéztem a magyar nemzetezést, ott semmit nem láttam.
Semmit nem láttam.
Semmit.
Nem írtak róla.
Vagy én rossz címszavakat ütöttem be, hogy Pallas Athéna, állami számvevőszék, Matolcsi, Varga Mihály, és így tovább. Az egészből semmit nem írt a magyar nemzet eddig még.
Magyar nemzet címe megjelenő újság.
Igen, ez így helyes.
Lehet,
fontos.
Hogy nem vették át az MTI hírét ezzel kapcsolatban?
Hát természetesen ezt kizártnak tartom, nyilván én ügyetlenkedtem, aztán megnéztem kíváncsiságból az Origót is, azon sem találtam semmit.
Hát, és még pucércsajokat akartál nézni volna.
És még néhány olyan portált, amelyikről tudtam, hogy közel van a kormányzathoz, vagy Magyar Nemzeti Bank pénz van benne, egyikben sincs egy hang se róla. Az M1-et nem néztem meg, tehát nem tudom, hogy a magyar televízió ebből bármit mondott. Ezt csak azért mondom, mert most ugye gyűjtőjét van a Klubrádiónál, tehát szeretném nagyon hangsúlyosan azt mondani, hogy a független újságírás nélkül ezek a dolgok nyomtalanul tűnnének el a magyar sajtóból. Mondok egy másik példát. Várhegyi Éva írt egy remek könyvet a bankrendszer lenyúlásáról.
Nagyon jó könyv, azt hiszem a TEA sorozatban jelent meg a Magyar Narancs.
Ez pontosan így van, és ha megnézed annak az irodalom jegyzékét, akkor az derül ki, hogy az egy gyakorlatilag egy kollektív Pulitzer díj az újságírásnak. Tehát minden, ami abban a könyvben van, az kifejezetten a tényfeltáró újságíróknak tulajdonítható eredmény. Éva természetesen alanyi jogon is elég sok mindenről tudott, elég alapos, sőt, talán a legalaposabb ismerője a magyar bankrendszer történetének, és így tovább, de nagyon-nagyon sok minden valóban a tényfeltáró újságíróknak a kifejezett leleményessége, ügyessége, iratok közötti turkálása és egyebek eredményeként derülhetett ki, és hát sok minden más is, például az is, hogy volt már olyan, hogy valaki kicsit szembe ment a kormányzati akaratnak, a Spéder-féle történet, aki a takarékbankok államosítása környékén egy kicsit talán a saját szempontjait fontosabbnak tartotta, mint a kormányéit, el is vették tőle az egészet úgy, ahogy van.
Hát tudunk ilyet, Simics Kalajos, aki ilyen benfentes volt, aztán hogy elrepült a vagyona. Szóval az, hogy a Direkt 36, vagy az Átlátszó, vagy a Válasz, vagy a Magyar Hang, vagy akár a Klubrádió is, bármi inkább más kollégák eredményeit ismertetjük egy még nagyobb, igyekszünk egy még nagyobb közösséggel. Hát, hogy ezek kiderülnek, hát ez a magyarázat arra, hogy miért akarja a szabad sajtót megfojtani az Orbán rendszer kész.
Én ezt már egy percig nem gondolom, hogy meg akarja folytani.
Jól van, benne lesz a jelentésben, hogy Farkas Zoltán nem gondolja. Te elég rég követed, hogy te is azok közé tartozol, akik már régóta követik, hogy mi minden történik a Nemzeti Bank pénzével, ugye a Mozgóvilágban tavaly egy három részes sorozatot írtál is róla. Szóval ez a te írásaidból is, meg mások írásaiból is az derül ki, hogy hát ez legalább 12 éve folyó dolog, és nem titokba, hiszen azért mégis elég sok helyen megírták, a Transparency International már 9-10 évvel ezelőtt feljelentést is tett az ügyben.
Itt azt nem nagyon hiszem, mert 2014-ben hozták létre a Pallas Athéna alapítványokat, 266 milliárd forintért.
Hát 16-ban azért, hogy megkapják az információkat.
És 16-ban voltak az első olyan híradások. Például a HVG is akkor jelent meg Rabruhás Matolcsi Györggyel a címlapon, ami nyilván egy metafora volt annak idején, csak azt fejezte ki, hogy a mi véleményünk szerint is közpénzek kerültek ki az ellenőrzés alól.
Közpénz jellegüket elveszítik.
Ezt én nem szeretem mondani, mert klasszikusokat csak pontosan kell idézni, és Kósa Lajos nem tartom klasszikusnak. Tehát a lényeg az, hogy ugye ez egy igazi címlapos metafora volt. Hát az, hogy ma jóslat lesz-e belőle egy idő után, az majd elválik.
Szóval, hogyha így vagy úgy, de régóta köztudomásuk kellett, hogy legyen ez a dolog, akkor miért most lett ebből balhé?
A balhé az már érlelődött. Mégpedig akkor érlelődött egy évvel ezelőtt, amikor benyújtott egy Varga Mihály nevű pénzügyminiszter, ezt most hangsúlyozni kell, hogy Varga Mihály éppen milyen pozícióban van, egy olyan törvényjavaslatot, pontosabban előkészített egy olyan törvényjavaslatot, ami arról szólt volna, hogy a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának a hatáskörét ki kellene terjeszteni, mégpedig kettő irányba is ki kellene terjeszteni. Egyrészt nem látnak bele a Nemzeti Banknak az ingatlan ügyleteibe, másrészt pedig nem tudják ellenőrizni a Pallas Athéné alapítványt.
Ugye ebbe a Pallas Athéné alapítványba tették ki a Nemzeti Bank pénzét, amit az árfolyam nyereségen keresett.
Ez pontosan így történt, ez az, ami 2016-ban pattant ki, 2014-es történet, tehát elég sokáig tudták ezt is jegelni. Ilyenkor mindig felvetődik bennem az a gyanú, hogy volt valaki, aki besokalt és hirtelen előállt ezzel. De visszatérve a tavalyi történethez, ugye a felügyelőbizottsági jelentésben, amit az országgyűlés részére készített, benne volt kategórikusan, hogy nem tudják ellenőrizni sem az alapítvány működését, sem pedig az ingatlanokra nem látnak rá. Egyetlen egy szervezet látott erre rá, az állami számvevőszék. Csak neki volt hatásköre, hogy ezeket vizsgálja. El is kezdődött egy állami számvevőszéki vizsgálat, sőt a HVG 360-on meg is jelent egy cikk, ami arról szólt, hogy az állami számvevőszék akkor viszonylag frissen kinevezett elnöke, Vindis László azt mondja, hogy itt tényleg közpénzek tűntek el.
Bocsánat, ez azért érdekes, mert egészen addig ő a Nemzeti Bank elnökének elnök helyettese volt sok éven keresztül, többek közt talán a pénzügyi felügyelet is
hozzátartozott.
Tehát ő volt a Nemzeti Bank alelnöke, miközben eltűntek a 100 milliárdok, majd ÁSZ elnök lesz, és rögtön azt mondja, hoppá, eltűntek a 100 milliárdok.
És ő mondta azt is ebben az interjúban, hogy a székház felépítése, vagy rekonstrukciója, tehát a Szabadságtéri Színház rekonstrukciója, így hangzik helyesen a mondat, amire azt mondta 2021-ben Matolcsy György, hogy az MNB nyereségéből fogjuk felépíteni, 2024-re az MNB 100. évfordulójára el fog készülni, és nem veszünk igénybe közpénzt, mert ugye saját nyereségből van, nem lesz rajta állami támogatás, és a műemléket eredeti formájában fogjuk helyreállítani. Nem az eredeti formában állították helyre, nem készült el a 100. évfordulóra, és a mostani számvevőszéki anyagban az van, hogy nem 54 milliárdból, hanem 104 milliárdból rekonstruálták. Aki volt bent az épületben, az látja, hogy ott viszont tényleg minden csillog-villog.
104 milliárd forintból csillog-villoghat villogat. Vajon ki nyert ezen az üzleten? Ki felezte le a nyilván megérdemelt profitot ezen a 104 milliárdos boltocskán?
Minden esetre az nagyon érdekes, szintén az állami számvevőszék jelentőséből, amelyik ugye véget ér ott, hogy meddig terjed a hatáskörük, tehát a nemzeti bankos dolgokat vizsgálják, hogy két helyen is kategórikusan benne van, hogy a Magyar Nemzeti Bank ingatlan fejlesztéseit, ami összességében úgy 210 milliárdot vett igénybe, ebbe benne van, a legnagyobbakat mondom csak, ugye a Krisztina körúti volt postapalotának a rendbehozatala, ahova a felügyelet költözött, ugye a jegybanki felügyelet, meg szintén a Krisztina körúton kicsit odéba volt Telekom székház, oda költözött a rekonstrukció idejére a Magyar Nemzeti Banknak a stábja. Mindegyik olyan 40 milliárd, durván mondom, 40 milliárd körüli összeget igényelt, és ezen kívül volt még a székháznak a rekonstrukciója 104 milliárdért. Tehát ez volt az, ami az ingatlanos pénz. De amit mondani akarok, bocsánat.
Kivégezte el a munkát.
Ezt akarom mondani pontosan, hogy két helyen is benne van az állami számvevőszéki jelentésben, hogy egyetlen cégcsoport kapta az összes ilyen nagy lélegzetű megbízást, egy négy cégből álló cégcsoport, amelyiknek a meghatározó tulajdonosa Matolcsy Ádám barátja. És még az is benne van az ÁSZ jelentésben, csak azért, hogy rászoktassuk az embereket, hogy ÁSZ jelentéseket olvassanak megint.
Egy krimi.
Egy időben ezek érdekes olvasmányok voltak, most ez megint az. És az is benne van, hogy ott vannak kifejezetten, hogy a megrendelések mekkora hányadát nyerték ezek a Road Developmenthez közel álló cégek, tehát a Matolcsi Ádám barátjának a érdekölébe tartozó cégek, olyan 85-95% közötti részesedésben minden munkát nekik fizettek ki.
Dupla áron.
Azt én nem tudom,
hát a tervezethez, már nem bocsánat, úgy, hogy a tervezethez képest duplálni.
Én nem merészkednék addig, hogy azt mondjam, hogy egy inflációs periódusban be lehet tartani egy 54 milliárdos ígéretet.
Nem, az nagyon nehéz lenne.
És még azt is hozzá merem tenni, hogyha nagyon-nagyon korrekt akarok lenni, de egyébként miért akarnék? De hogyha nagyon korrekt akarok lenni, akkor azt is mondanám, hogy van még itt egy áfa vita is, ami szintén kifogásolt az állami számvevőszék, hogy az 54 milliárd az nettó, tehát áfa nélküli 54 milliárd volt, a 104 milliárd pedig 27%-át áfát tartalmaz, tehát ha így veszük, nem feltétlenül kétszeres a túllépés, csak 54 helyett lett 70 valamennyi.
Semmiség. Nekem azok a Piti Áner részek tetszenek, amiről tegnap is, amikor reggel Erdély Katalinnal átlátszó munkatársával beszéltünk, hogy valahogyan ezek a 100 milliárdok elsurrannak a Matolcsi fia környékére, közben meg Matolcsi fölveteti a barátnőjét, későbbi feleségét, a Nemzeti Bankhoz, aki elfelejtette, mi az eredeti szakmája, tornász, vagy valami ilyesmi. Szóval nem kifejezetten pénzügyi és bankos, és ugye egy-másfél milliós fizetés kap.
Engednek, hogy ezeket passzolja. Mondok egy másik érdekességet cserébe, ugye, hogy szintén az állami számvevőszéknek a jelentésében van az a nagyon érdekes dolog is, hogy ez hasonlóképpen botrányos, csak kevésbé szembetűnő a Balatonakaratjai üdülőnek a felújítása, ahol szintén egy fejből mondom, 12 milliárd helyett 17 milliárd lett, nagyon sokat nem tévedhetek, ahol be is vezették a Balaton egy részét az üdülőbe, és az derül ki, hogy ott gyakorlatilag ingyen nyaraltak a Magyar Nemzeti Bank dolgozói, le van írva, hogy hány ezren, melyik évben hány ezren nyaraltak ott, részben a szép kártyára kapott kafetériából, részben pedig a Magyar Nemzeti Bank bélizén, tehát miközben ez is fontos mondat az állami számvevőszéktől, nem akarom mennybe meneszteni őket, de annyira örülök, hogy végre reális meglátásokat tettek, hogy miközben az egész államháztartás a Covid után állandóan pénzzavarban volt meg mindenben, az országnak volt egy olyan szigete, ahol gyakorlatilag korlátlan mennyiségben volt mindenre pénz, amire lehet azt mondani cinikusan, hogy persze, hiszen a pénzt a Magyar Nemzeti Bank teremti, de azért ez nem ilyen egyszerű, ezt tudjuk.
Hát te írod ebbe a Mozgóvilágvéli cikketbe, hogy még 2014-ben 16,3 milliárd volt a személyi kiadás, az 2023-ra majdnem 40 milliárdra nőtt, miközben nem volt ekkora infláció, tehát hogy úgy más is jól járt, hatott ebből, nem csak
biztos jó, mindig jó volt ott dolgozni, már úgy értem anyagilag is, meg a műhely is elég jó volt. A műhelyről egyébként friss benyomásom nincs, a Covid alatt, amíg voltak nyilván a sajtótájékoztatók, ott nagyon-nagyon sok igazán okos, értelmes, világos, tiszta gondolkodású középvezető tartott mindenfajta ügyekben sajtótájékoztató. Tehát úgy gondolom, hogy műhelyként a Magyar Nemzeti Bank továbbra is létezik. Az a kép, ami saját magáról árult, az, hát most hadd ne kiméljem, vagy hadd mondjam ki a legelső jelzőt, amit az eszembe jut, az az, hogy felháborító. És felháborítóvá azt tette, ahogy az elnök mindenben a legkiválóbbnak minősítette a saját munkáját. Tehát neki akkor is igaza volt, amikor a forint leértékelő pályán futott, akkor is, amikor azt írták, hogy a forint leértékelődése az már árt a gazdasági növekedésnek, akkor is igaza volt, amikor 0%-os kamatozással nyomták ki a gazdaságban a pénzt, és akkor is, amikor hatalmas veszteséget szenvedett el a Magyar Nemzeti Bank, mert azzal érveltek, hogy ez a pénz legalább ott van a gazdaságban, jó helyen van. Akkor is igaza volt, amikor 22. szeptemberében azt mondta, hogy 13%-on megállítjuk az alapkamat emelését, mert nincs értelme tovább fölfelé menni, majd három héttel később egy rögtönzött monetáris tanácsülésen 5% ponttal fölemelték az irányadó kamatot, hogy megállítsák az inflációt, amire most az elnök azt mondja, hogy ezzel megmentettük az országot egy óriási spekulációs hullámtól. Nota bene ez akkor indult el, amikor láttak, hogy egyszerre mondja a Magyar Nemzeti Bank nyilatkozata, sőt, talán maga az elnök is, hogy az infláció tovább fog nőni, de a kamatemelést mi megállítjuk. Tehát, ja, és nem utolsó sorban, ugye, amikor elköszönt az elnök úr, akkor azt mondta, hogy ez volt a Magyar Nemzeti Bank aranykora, amit ő produkált. Bizonyára vannak, akiknek ez volt az aranykora.
Hát szerintem az arany WC-kefe az meg lehet. Azt nem tudom megérteni, hogy ugye a Matolcsi egyszer csak elkezdi bírálni Orbán Viktort, a kormány gazdaságpolitikáját nyilvánosan. Ha valaki, akkor Matolcsi, aki mégiscsak ott a belső körökben mozgott, és a miniszterelnök jobb keze volt, tudhatta, hogy ez általában nem szül jó vért. Szóval a kritikát azt nem megköszönni szokták, hanem megtorolni. Miközben nyilván ő is tudta, hogy hát van itt egy csomó zavaros üzlet a 1,5 milliós fizetéstől a nem tudom hány százmilliárdos alapítványi pénzekig, amelyeknek nyoma veszett, nem beszélve az 1800 milliárd forintos hiányról, amit előbb-utóbb valahogy rendezni kell. Szóval, hogy az ő viselkedését sem értem. Pedig biztos van értelme, mert hát a hatalom berkeiben egy jártas, dörzsölt emberről beszélünk.
Az egésznek az értelmét szerintem az adja, ahogyan a hatalom, ha szabad ilyen általánosító fogalmat mondani, működött. Tehát ami azt mutatta, hogy mindent szabad. Tehát akár hetente át lehet írni a költségvetést, akár gond nélkül ki lehet szórni ellenőrizetlenül pénzeket a határon túlra és a nem tudom én hova. Tehát ez úgy nézett ki, mintha tényleg minden rendben lenne. Egyébként annyira rendben volt minden, és azért, ha már itt a bőszítő tényeket keresünk, akkor ezek is között is egy minősített eset, hogy amikor kiderült, hogy ez mégiscsak közpénz és bírói ítélet mondta ki azt, hogy ez közpénzeknek az elherdálása, és igenis látni kell, tehát transzparenssé kell tenni az alapítványok működését, akkor egy törvénymódosítással megvonták ezt a lehetőséget. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy ugyanazok az emberek, akik most nézegetik, hogy itt mi történt a háttérben, azok hogyan gondolnak a saját igen szavazatukra, de szerintem ezzel már senki nem izgatja ott magát. De bocsánat, ez az egyik része. Igen. Tehát a közeg. A másik a tévedhetetlenség mítosza. Ugye Matolcsi körül van egy tévedhetetlenségi mítosz, ezt nagyon komoly erők sugározzák, maga Matolcsi György például, aki azt mondja, hogy mindig mindenben igaza van, és mindig minden a legragyogóbb az, amit én csinálok. Ez nekem elemzőként kifejezetten gondot okoz, mert próbálom lehántani a szöveget arról, ami történik, próbálom megérteni, hogy mik az érdemleges folyamatok, és mi az, ami csak üres és hülye duma. Hát most mondok egy példát szintén a székházból. 2021-ben, tehát amikor már a nyakunkon van egy inflációs hullám, amikor már a Covid előtt majdnem 5% az infláció, és az is világos volt, hogy előbb-utóbb el kell kezdődnie a kamatemelésnek. Hogy mondhatja az elnök? Látja azt is, hogy hogy apad a Nemzeti Bank elnöke? Hogy a nyereségből fogom a székházat felépíteni. Na most, hogyha én azt feltételezem, hogy a Matolcsi György ezt így is gondolta, hogy a Magyar Nemzeti Bank nyereségéből fog székházat rekonstruálni ilyen mértékben, akkor azt mondom, hogy ezzel kimondta a saját maga alkalmatlanságát. Ha azt mondom, hogy tudta, hogy ez csak a nyilvánosságnak szóló átverés és így tovább, akkor meg azt mondom, hogy valaki talán méltóztatott volna szólni neki, hogy ezzel vigyázzunk. De már régen nem volt abban a helyzetben szerintem ott senki, aki bármi miatt szólhatott volna.
Most azt nem akarom mondani, hogy felügyelőbizottság Papság Ferenccel az élén, mert hogy az is egy fideszes társaság, de hát, hogy mégiscsak akik látták ezeket a dolgokat, látták.
Hogy hát a felügyelőbizottságban volt két vezető munkatársa pénzügyminisztériumtól is.
Hát ez az minősített körülmény.
És az szerintem az, hogy 2024-ben elkezdtek érdemben vizsgálódni. Először akkor jóvá hagyták, hogy létrejöjjenek az alapítványok, nem szóltak az átláthatatlanság miatt, majd 2024-ben, amikor már nagyon nagy pénzek kezdtek elcsordogálni onnan, akkor hirtelen a homlokukra csaptak, hogy hoppá, érdemes lenne legalább megnézni, legalább megkapni a jogkörünket arra, hogy a felügyelőbizottságról van szó, nem volt jogköre, hogy az ingatlan ügyleteket vizsgálja, és nem volt jogköre arra, hogy az alapítványokat vizsgálja. Tudom, hogy mondtam, csak el akarom ismételni mindannyiszor. Senki nem láthatott bele semmibe. Majd 24-ben egyszer csak azt mondják, hogy hoppá, kíváncsiak vagyunk, hogy mi történt.
Szóval neked az a magyarázatot, hogy azt hitték, hogy mindent lehet.
Igen, de hát, ez az egyik magyarázat.
De jó, én ezt el tudom képzelni, hogy azt hiszik, de hát azért mégiscsak makrogazdaságban jártas emberek látják, hogy a nagyon sok 1000 milliárd forint is egyszer elfogy. Ha ilyen ütembe költik el, akkor igen, ez el fog fogyni, és fel fog tűnni, hogy hiányozni fog. De azt nehéz megmondani, hogy ebből hány ápolónőnek mennyi fizetésemelést lehetett adni.
Azt kéne számolni, egyébként nota bene, tehát ez lenne a legegyszerűbb
számszakiművelet.
De ennél is bonyolultabb a helyzet, mert ugye a Nemzeti Bankot az Eurostat is, meg az Európai Központi Bank is bírálta az alapítvány miatt. Egyébként nem azért, mert lopást gyanítottak, hanem mert azt mondták, hogy költségvetési feladatokat vesznek át. Ilyen az oktatásba tett pénz, stb. Stb. Tehát nem a költségvetés oktatási során jelenik meg, hanem a Magyar Nemzeti Banknak a megfelelő során. Ezért született egy megállapodás a Magyar Nemzeti Bank és az Európai Statisztikai Hivatal az Eurostat között, ami arról szólt, hogy az alapítványokat vissza fogják emelni a Magyar Nemzeti Bank mérlegébe. Na most erre később a Nemzeti Bank arra hivatkozott, hogy ezt azért nem tettem meg, mert közben jött a Covid, meg ez, meg különben is
akkor... Nekivették az iskola,
tudjuk. Igen, mindenki egy kicsit lazított a monetáris politikán, és így tovább, de tök mindegy az indoklás. Csak azt mondom, hogy ez a felismerés, ez nem egy friss felismerés, hogy ez a pénz teljesen indokolatlanul van a Magyar Nemzeti Bank mérlegén kívül, hanem ezt vissza kell az egészet csatornázni. Szerintem az, hogy a 6 alapítványt egyesítették, az már talán egy ezt előkészítő lépés lett volna. Tehát ez a felismerés megvolt. Ezt tudta az, aki az Eurostattal tárgyalt, tudta a Magyar Nemzeti Bank, tudta a KSH, tudta a pénzügyi tárca. Nem történt meg. Tehát mégiscsak úgy érezhettem Matolcsy György, hogy nem eszik olyan forrón a kását. És hát ugye kérdezted mégis ezt a 2022-t, hogy hogyan merészelt ő szembefordulni a kormánnyal.
Ezek után, mikor azért ő csak sejtette, hogy ott pénzek elpárologtak. Ugye van az alapítványba tett, a fiához kerül, a fizetés, a üdülő, tehát hogy annyi minden apróság, kisebb-nagyobb dolog összejött.
Szóval azért azt látni kell, hogy ha valaki végignézi az Európai Unió és az Euróövezet, valamint Magyarország inflációs pályáját, hogy Magyarországon már a Covid előtt meglehetősen nagy volt az infláció, nem kisebb szaktekintély, mint Surányi György figyelmeztetett arra, hogy ebből könnyen lehet gyorsabb infláció, ő akkor olyan 5-6%-ra tippelt, meg azt is mondta, hogy jobban kellene vigyázni a forint értékére, nem kellene engedni, hogy ilyen módon leértékelődjön, és akkor a Magyar Nemzeti Bank vezetői közül néhányan, talán nem is a legmagasabb pozícióról, ilyen gúnyolódó ellencikkeket írták, hogy képzeli ezt, meg miért szól bele, meg nem tudom én micsoda. Szóval annyira övön aluli dolog volt azért, ha valaki tudja, hogy milyen életmű van Surányi György mögött, akkor legalább a kellő tiszteletet megadva válaszol a fölvetéseire. Tévedhet ő is természetesen, nota bene a tények őt igazolták. Na most azért, ugye itt a történet. Aztán ezt az inflációt a Covid lehűtötte. Ugye akkor, amikor be vannak zárva a gyárak, esik a gazdaság, stb., akkor azért nagyon kevés az esélye annak, hogy az infláció fölgyorsul, főleg akkor, amikor a szolgáltatások jelentős részét nem veszük igénybe, mert nem tudjuk. Igen. Ebbe vagyunk zárva. Igen. Na most a Covid elmúltával, vagy csillapottával az infláció elkezdett fölgyorsulni, amit két dolog is pörgetett tovább. Az egyik az, hogy és ezt a Mazolcsi helyesen mondta, hogy a költségvetés nem állt vissza az egyensúlyi pályára, hanem továbbra is nagyon nagy deficittel működött, tehát a költségvetési ágon is ment ki a kereslet a gazdaságba. A másik pedig, hogy a Nemzeti Bank is valamennyire megbosszulta az, hogy ilyen mérhetetlenül az a monetáris politikát folytatott. Ugye nagyon érdekes, szintén az ÁSZ jelentésben, mindenkinek ajánlom olvasni, az, hogy azt mondják, hogy nagyjából 5000 milliárd likviditás volt a jegybanki számlán, a kereskedelmi bankok annyi pénzt helyeztek el a jegybanki számlán, majd két évvel később több mint 10 000 milliárd, tehát 5000-ről 10 000-re nőtt, megduplázódott az a likviditás, amit kivontak a gazdaságból egyszerűen azért, hogy tompítsák az inflációs nyomást. 2022 őszén már annyira nyilvánvaló volt, hogy itt 20% fölé megy az infláció, hogy egyrészt az elnök bemondta az országgyűlés megfelelő bizottsága előtt, tehát ő is tudta, hogy ez elkerülhetetlen. Másrészt pedig akkor már az volt a kérdés, hogy ki fogja ezért elvinni a balhét. Ugye Matolcsi György úgy gondolta, hogy ő nem akarja ezért elvinni a balhét, és ezért mindent rákent a pénzügyi tárcára. A minisztert úgy hívták, hogy Varga Mihály, aki most a Nemzeti Bank elnöke. Tudom, hogy ezt is mondtam már, csak azért
ezek hogy gondolod, hogy egy kis bosszú is van ebben a vizsgálatban.
Nem akartam erre utalni, hanem arra, hogy ugye a Matolcsi mindent tökéletesen csinált, mint ahogy ő saját magáról állítja. A pénzügyminisztérium meg a kormány mindent elrontott, részben elrontotta azzal, hogy nem csökkentette az államháztartás hiányát. Részben pedig, amikor beavatkozott árstoppal, meg nem tudom én mivel, meg különadóval a gazdasági folyamatokba, akkor maga is fűtötte az inflációt. Ebben mindig az a van Matolcsinak, csak az a bőséges likviditás, ami benn volt a gazdaságban, az mind az ő műve.
Hogy ő tolta bele azt a pénzt. Mondtad, hogy ÁSZ jelentéseket kell olvasni. Én elolvastam a Naima János Egyetem Alapítványának kifosztása történetét, erről szóló ÁSZ jelentést. Tényleg, mint egy krimi, úgy átpattansz a jogi hivatkozásokon, akkor egészen elképesztő történet. Most saját szavaimmal foglalom össze. Apró pénzből a Nemzeti Bank közreműködésével létrejön ez a kecskeméti Naima János Egyetem, majd ennek az állama ad először 120 milliárd forintot későbbi fejlesztésekre, meg még valami hitelt fölvesznek, majd ez az egyetem a pénzét, ez a kuratórium, alapítvány odaadja ennek a Pallas Athéné, mit tudom én, micsoda alapítvány által létrehozott cégnek, bizonyos Optimának. Kicsi érdekesség a dologban, hogy a két alapítvány elnöke és egy-egy tagja ugyanaz ráadásul, tehát saját magától kér kölcsön pénzt egy nagyon jól hangzó 2,5%-os kamatozású vállalati kötvényre, amikor a állampapír mit tenni 3-4-szerese volt ennek. Majd ez az Optima a tőzsdei ár fölött azt hiszem 30-40-50%-kal megvesz részvényeket, már ezt is el kéne magyaráznod, hogy miért vesz valaki sokkal drágábban részvényeket, mint a tőzsdei ár. Ugyakkor 9 zloti volt egy zére eső, egy részvényre eső ár, most éppen itt kinyitottam az akárintos, már 4-et sem éri el, tehát még csak meg is feleződött, tehát egy klasszikus tőzsdei bebukás az egész dolog, de ha ez a pénz meg lenne, tehát mondjuk ennek a cégnek a tőzsdei értéke nem feleződött, vagy bőven megfeleződött, de ez nem történt volna meg, hát akkor is elképesztő. Az állam odaad egy pénzt egy egyetemi működésre, majd miközben a alapítványban, ugye a kuratóriumban az egyetemen és az ő embereik vannak benne, meg Lezsák Sándor, aki nagy közpénzek eltulajdonítója, elveszi ezt a pénzt, majd még ráadásul el is tőzsdézi, így jártatok. Hát ez hogy lehet? Hogy fordulhatnak ezek a dolgok elő?
Ne tévesszen meg minket a dolog, ez az az egyetlen ügy, ami miatt feljelentés is történt. Tehát ez az, ahol már, ahogy családi körben szoktuk mondani, hogy nem a lólábló ki, hanem az egész csorda. Tehát a zebrára is igaz. Szóval, na mindegy, tehát a lényeg az az, hogy ez valóban az én képzelőerőmet is meghaladja, ugyanis az mondjuk egy evidencia háztartási szinten is, hogyha valakinek megtakarítása van, akkor legalábbis diverzifikálja, tehát sokféle dologba helyezi. Itt az, hogy a vagyonnak szinte a teljes, hát legalábbis azt hiszem, hogy a 9/10-ét egyetlen egy kötvénybe fordították, amely fixen 2,5%-kal kamatozik. Ugye erre szokták azt mondani, hogy a hülyeség nem büntető jogi kategória, de itt azért mégiscsak valamiről hát, többről van szó.
Na jó, de ugye ez az ászjelentésben is szerepel, hogyha állampapírt vesznek belőle, akkor az üzembiztosan, kockázat nélkül, mert ugye ez, mint kiderült, elég kockázatos, sokkal több kamatot kapnak érte, tehát már ott értelmetlenné válik a dolog, plusz, hogy sokkal drágábban veszik meg, mint a tőzsdei ár. Azért úgy érdekes, hogy
az
hogy
azt nem tudom megítélni. Tehát ez a magasabban veszik meg, mint a tőzsdei ár, ez egy nehéz ügy, mert egyrészt ugye nagyjából akkor vették meg, amikor hát eléggé összeomlott, meg összecsuklott az ingatlan ügylet, ugye a leállások idején, tehát a Covid idején vették meg, és hogyha tőzsdén vásárolták meg, ezt se tudom, de ha tőzsdén vásárolták meg, akkor hosszabb időszak átlagárán kellett megvenni, tehát nem méltányos a pillanatnyi árral összehasonlítani a vételáron, de a számbevőszéki jelentésben is az van, hogy drágán vásárolták meg. Na most, hogy ugye egy GTC nevű lengyel cég van szó, egy jól működő ingatlanos cég volt, egyebek mellett ők, ha jól emlékszem, ők hozták volna rendbe a Bosnyák téri piacot, talán arra volt egy komolyabb projektjük, ami szintén a Covid áldozatául esett, ugye úgyhogy most nem ő, hanem mások építkeztek azon a területen, és még sokkal, és akik helyettük építkeztek, azok aztán irtózatos mennyiségű közpénzt költöttek el annak a területnek a rendbetételére.
De nem vagyok, egy része a Tibor családhoz került, tehát jó helyre ment.
Családon belül maradna. Mindegy, a lényeg az, hogy egy valódi céget vásároltak meg, valószínűleg felárral, és nyilvánvalóan, vagy úgy gondolom, hogy abban a reményben, hogy azért a Covid után ez a cég ez működőképes lesz. De ez most egy nagyon-nagyon jó hiszemű feltételezés. Utólag persze nagyon úgy néz ki, hogy ebben is volt valami családság, de nincs leírva, hogy mi. Nincs leírva, hogy még. Egyébként tényleg ebből a szempontból irtózatos mennyiségű munkát ad. Ez a három különböző jelentésről van szó. Az egyik a Nemzeti Bankról, a másik az alapítványról, a harmadik az egyetemről. Hogy hát ezek addig jutottak, ameddig a Nemzeti Bank könyveit követni lehet. Most jönne a következő igazi feladat megtalálni, hogy ebből a pénzből mennyi van elkártyázva, és hol van, és milyen technikákkal emelték ki. Egyetlen egy ügyben van rendőrségi feljelentés, ez a Neumann János egyetem és históriája, de mondom, hogy ez a legvadabb. Az, hogy kiterjesztik-e a nyomozást az összes többire, és meddig jutnak el, ugye itt is különböző szintek vannak kurátorok, akik döntöttek, vannak Magyar Nemzeti Bankos igazgatósági ülések, benne van az ászjelentésben, hogy egy csomó alapítványi döntésről gyorsítottan, azonnal döntöttek, nem a hivatalos munkarend szerint, stb. És utána jön egy következő kérdés, hogy meddig terjed az elnöknek a felelőssége. Ezt kimerném ma megtippelni? Kimerném ma megmondani, hogy a HVG-nek a jóslata, a 2016-os jóslata az valóságá válik-e?
Azt nem tudom megmondani, de a felelősség így vagy úgy, büntetőjogilag kevésbé tudom, de amúgy a politikai erkölcsi, akármilyen felelősség, az teljesen egyértelmű.
Létezik erkölcsi felelősség?
Jó, hát persze, nem semmi se létezik, de azért, hogy mondta Brecht, hogy mi egy bankrablás egy bankalapításhoz képest, kétségkívül ezt a bankot nem ők alapították, de mondjuk ez a tényleg, ez a Neumann egyetem alapítványának kifosztása, ez azért nagyon-nagyon szép. Talán Juhász Péter, aki egy videójában foglalkozik ezzel, fölveti azt, hogy ez az egész egyetemet, ami ugye Matolcsinak volt egy ilyen létrehozása, és ahhoz képest, hogy mekkora pénzeket mozgattak itt, tényleg apró pénzből hozták létre, hogy nem egy ilyen fedősztori volt, hogy persze, mi csinálunk ebből sok hasznos dolgot, itt van nem tudom, 600 milliárd, millió meg ez, és majd 120 milliárdos állami pénzt, meg a 70 milliárdos hitelt, amit a Mészáros bankból fölveszünk, azt meg benyomjuk a tőzsdére, aztán lesz, ami lesz.
Egy borzasztóan nehéz ügy, mert valóban az indulásnál nagyjából az volt a várakozás, meg azt gyanítottuk. Gyanítottuk, ez most egy olyan általános alany, amiben én nagyon-nagyon kevésé vagyok benne, tehát azok, akik közelről figyelték az ügyeket, meg odafigyeltek a nyilatkozatokra, ugye akkor az volt a vélelem, hogy a Magyar Nemzeti Bank ebből a pénzből a saját tudásbázisát akarja létrehozni. Nem volt alaptalan egyébként ez a gyanú, hiszen mindig volt valami olyan tartalma Matolcsi féle üzeneteknek, hogy őt nem ismerik el kellőképpen. Itt még mindig a régi közgazdaságtan tanítják, miközben a régi tankönyveket ki kellene dobni.
Ő szerencsére írt több újat is. Ezeket a Nemzeti Bank nagy tételbe vette meg, ha jól emlékszem.
A Nemzeti Bank ezeknek a könyveknek jelentős részét a különböző jegybanki eseményeken ingyen osztogatja. Tehát
most kért volna tőled 500 forintot a sajtótájékoztatón, hogy itt a könyv.
Hát ugye egy rendes könyvnek a könyvemutatóján féláron szokták adni, csak úgy mondanám, nekem ezek közül elég sok megvan, ugye mert én nagyon régóta figyelem azt, hogy nagyjából mikor mi történik, és próbálom megfejteni, hogy miért, de ez mindegy, ez most bezártam ezt a zárójelet azonnal, anélkül, hogy megnyitottam volna. Tehát a lényeg az, hogy ez volt az eredeti vélelem. A másik az, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kulturális és a művészeti és a szakmai életnek a támogatója marad. Ez annyiban meg is maradt, hogy a nagyon-nagyon kis számú szakkiadvány továbbra is bagatell összegekkel ugyan, de a kiadványok szempontjából élethalál kérdést jelentő összegekkel támogatta az alapítvány. A másik része, ugye ez most nem alapítványi pénz, hanem például a ingatlan beruházások 6,5 milliárd forint műalkotásokra. Ezek közül az egyik jelentős tétel az a Krisztina körúton látható csodaszarvas.
Szőke Gábor Miklós zseniális alkotása. Én szerintem, ha Bagdi Emőke meglátja, lefóliáztatja, nehogy fejlődő gyermek megnézze azt a szobrot. Mert...
Ugyanakkor, hogyha az ászjelentésben ott van a lista, hogy miket vásároltak. Na most,
jókat is vásároltak.
Igen, tehát ott Keserű Ilonától kezdve a Lakneren át, a régi nagymesterek Riprona és stb. Stb.
Egy barátom megnézhette ezeket valami tárlatvezetésben. Az irodaházban mondta, hogy mondjuk legyen egy Lakner, vagy egy mit én csinál, a fönymásológép fölé van kifüggesztve. Tehát nem lehetsz be megnézni, mert ez egy irodaház, egy zárt irodaház, de valami protekciósan bemehetek, és mondta, itt a fénymásológép fölött egy izé, ott a kávébőző fölött, ott gőzölög egy kép. Szóval ez is tarifás.
Régebben az volt a szokás, hogy a Magyar Nemzeti Bank, és bizonyára más közhivatalok is a Nemzeti Galéria gyűjteményéből kölcsönöztek képet. Tehát voltak olyan idők, amikor én még újságíróként, néha talán barátként is eljutottam elnökök és elnökhelyettesek irodájába, és ott nagyon-nagyon jó minőségű, nem első vonalbeli képek voltak. Tehát nem olyan festmények voltak Szőnyitől mondjuk, amelyek elementárisan hiányoznak a Magyar Nemzeti Bank kiállító
terméből,
hanem azért, amik nagyjából a környezethez igazán illőek. Tehát, na mindegy, csak be akarom fejezni ezt az egész gondolatmenetet, tehát azt mondom, hogy itt is az van, hogy egy pici része a pénznek olyan, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, értékeket gyűjtöttek, hogy ennek az értéknek mi lesz a sorsa, azt a jó ég tudja. A másik része pedig olyan, hogy hát tükrözi az ízlésvilágukat, és most a szarvasra gondolok elsősorban.
A szarvas. Nagyon jól sikerült. Ugye a szarvasban az érdekes, hogy az alkotója, akinek szerintem az első művei még nem is voltak annyira rémisztőek, valamiért itt a rendszer kedvence lett. Tehát vadászati világkiállítás, agancsokból összeállított izé, akkor itt a múltkor rendeztünk egy versenyt, hogy a legijesztőbb szobrok, és akkor ugyanennek a szerzőnek van egy ugyanilyen szobra, csak nem szarvas ugrik, hanem nem tudom mi valami foci stadionnál. Szóval rémisztő, tehát hogy nem... Tehát, hogy ő a rendszer kedvenc, akkor tőle kell megrendelni pár százmillióért egy szobrocskát. Na jó, de a szobor akármilyen is ott áll meg, a festmények ott vannak meg, a Balaton, a Liga idő ott van.
A festményeket speciál nem tudjuk, hogy hol vannak, ugye, mert azért
az egy
másfél oldalas lista a számvevőszéki jelentésben, csak a nevek, tehát a címek nincsenek ott mellette.
Hogy... Meg aztán az 1800 milliárdos dolog, amit 10 év alatt ugyan, de a magyar államnak vissza kellene tennie.
Ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Ugye az, hogy a Nemzeti Bank akkor, amikor kamatot emel, veszteséges, ennek egy része elkerülhetetlen, tehát ha nála lévő eszközök azok alacsonyabb kamatozásúak, vagy a nála lévő, tehát a nála elhelyezett betétek jóval magasabb kamatozásúak, mint az, ami, amit ő helyezett ki. Ugye ezek között vannak nulla kamatozású növekedési hitelprogram részlet, 10-15 évre nyújtott hitelek, amelyek hát addig nem hoznak egy fillért se.
Szokták mondani, hogy a klientúrát ebből lehetett építeni.
Miközben a Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett 11 ezer milliárd egy jelentős része után 18%-os kamatot fizetett majdnem 3/4 éven keresztül, és így tovább. Tehát ez a része, egy része ennek elkerülhetetlen. Másik része viszont elkerülhető lett volna, az egyik az a műhiba, amit már említettem, hogy 2022. szeptemberében azt mondták, hogy nem emelik tovább az alapkamatot, és belekényszerültek egy a Magyar Nemzeti Bank mérlegét brutálisan 100 milliárdokkal romló 5% pontos kamatemelésbe. A másik az, mondjuk így, az előrelátás hiánya, hogy 0%-on is nyújtottak hitelt. A harmadik szintén olyan, amit mindenütt a világon csináltak, de nem javította a Nemzeti Bank mérlegét, hogy közvetlenül vásároltak a magyar államtól állampapírokat, és nem 17%-ért, mint az igazán inflációs periódusban, tehát és mindegy, szóval a lényeg az, hogy nagyon sok összetevője van ennek a Nemzeti Bank veszteségnek és tőkehiánynak, mert a veszteségből tőkehiány lett, a Magyar Nemzeti Bank elveszítette a tőkéjének a sokszorosát.
Na és akkor mi van?
Az azt jelenti, hogy aki pénzt teremt, ott nem olyan durva kérdés, hogy mi van a tőkével, hiszen 2017 óta veszteséges a Cseh Nemzeti Bank. De ugye a magyar törvények először úgy szóltak, hogy a tőkehiányt 5 év alatt meg kell téríteni. Ez egy azt jelenti, hogy már
az államnak, mint tulajdonosnak.
Igen, a költségvetésnek, hogy már az első részletet, egy ilyen 400 milliárdot már be kellett volna tenni az államnak, de módosították a törvényt, nehogy már a költségvetésnek ilyen brutális eladósodási periódusban, meg brutális hiány időszakában további hiányt növelő tételei legyenek, és azt mondták, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a nyereségéből kell belátható időn belül visszapótolnia a tőkehiányt. Na most ebben szintén egy negyedik ászjelentés az irányadó, mert az egyik régi motoros irányításával egy kutatócsoport megnézte a Magyar Nemzeti Bank veszteségének az okait, ebből írtak egy elemzést, és ebből az elemzésből kiderül, hogy 10 év alatt nagyjából 800 milliárd forint volt a Magyar Nemzeti Bank összes nyeresége, és 3 év alatt 1700 milliárd forint volt a vesztesége, és azt mondják, hogy kamatágon nem képződik annyi nyereség, amiben volna igazán remény arra, hogy a nyereségből föltöltsék a tőkét, és árfolyam ágon sem valószínű.
Jó, tehát ez a pénz nincs meg, de...
Ezt a pénzt belátható időn belül a közpénzekből a költségvetésnek meg kell adnia. Mondd meg nekem, hogy mi a belátható idő.
Azt nem tudom, de hagyd fordítsam le a saját egyszerű nyelvemre. Ez azt jelenti, hogy mondjuk van 1000 milliárd forint a költségvetésben, mondjuk az ápolónők fizetésemelésére, és nem fizetést emelünk belőle, hanem odaadjuk a Nemzeti Banknak, mert Matolcsi idején elgazdálkodódott.
Hát ugye ez egy nagyon nehéz ügy, már csak azért is, mert a törvényjavaslat nagyon ügyesen passzolt, és azt mondta, hogy a költségvetési tanácsnak kell megállapítania, hogy mikor indokolt az, hogy a költségvetés feltőkésítse a Magyar Nemzeti Bankot. Na, arra kíváncsi vagyok, amikor a költségvetési tanács azt mondja, hogy most akkor azonnal kéretik beletenni 1000 milliárdot a jegybanki alaptőkébe.
És látod, mégis föl kell a nap, szóval, hogy úgy mondjam, senkinek nem hiányzik az 1000 milliárd.
Az 1000 milliárd benn van a gazdaságban, és az a baj, hogy ezek a tételek, ezek a függő tételek, ezek gyakorlatilag mind-mind inflációs hatásúak. Tehát ezek így vagy úgy, vagy a költségvetési ágon, vagy a likviditási ágon.
Akkor megint a saját egyszerű nyelvemre próbálom lefordítani, csak majd megmondod, hogy jól vagy nem. Ugye nyomják az inflációt vele, De azt mi mindannyian fizetjük ki 10 millióan, viszont az 1000 milliárd már el van vívve annak a néhány embernek.
Mindannyian fizetünk, azt is mi fizetjük, amit a költségvetés kell, hát hogy beletegyen, meg azt is mi fizetjük. Ugye a költségvetés nagyon jól belátható. A költségvetése a 2022-es választások után egy romhalmaz volt. Hirtelen fölemelték a különadókat, ugye kasszíroztak 800 milliárdot, ezeknek a különadóknak a döntő többsége egy pillanat alatt jelent meg a fogyasztási árakban, a telekom szolgáltatási árakban, a bolti árakban, és így tovább. Tehát egy pillanat alatt rá lett verve a fogyasztóra ez.
Mindig ez történik. Köszönöm szépen Farkas Zoltánnak, itt milliárdokkal dobáloztunk, de hát nekünk csak milliókra vagy 10 milliókra van szükségünk, klubradio.hu. A gyűjtési hetünkön ott minden információ megtalálható. Köszönöm szépen a ma reggeli figyelmüket, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszterd és Jánost hallották. A viszonthallásra.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.